Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Klímabajnokok műsorában. Én Nyírő Fanni vagyok, a Green Policy Center junior szakértője, és itt van velem dr. Páldi Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szaktanácsadója. Üdvözlöm, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és én is szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
Már itt Magyarországon is egyre inkább érzékeljük a klímaváltozásnak a hatásait a bőrünkön. A mostani szélsőséges időjárás, vagy a nyári egyre erősebb hőhullámok által, és ezeknek a hatása az egészségügyi statisztikákból is egyre inkább kimutatható. Tehát évről évre egyre több embert érint egészségügyi szempontból is a klímaváltozás, és dr. Páldi Anna hosszú évtizedek óta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és például ő volt az, aki többek között kidolgozta a 3 fokozatú hőségriasztási rendszert itt Magyarországon. Úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy hány éve foglalkozik ezzel a témával, és miért?
Hát én a 2000-es évek elején kezdtem el foglalkozni a klímaváltozás egészséghatásaival, bár ezeknek a vizsgálatoknak volt előzménye. Még a 90-es években a nemzetközi érdeklődésnek az előterébe került a légszennyezés egészségkárosító hatása, és egy nemzetközi projekt keretében mi is elkezdtünk ezzel foglalkozni, mégpedig a Budapest légszennyezettségének a rövidtávú hatását vizsgáltuk, és a különféle légszennyezők hatásának a módosító tényezőire is kíváncsiak voltunk, és természetesen a módosító tényezők között a meteorológiai paramétereket kellett figyelembe venni, a hőmérsékletet, a páratartalmat, a szélirányt, stb. És meglepődve tapasztaltuk azt, hogy a légszennyezettséghez képest a napi hőmérséklet ingadozásnak, a hőmérséklet növekedésnek sokkal nagyobb a hatása, mint a légszennyezettségnek. Tehát ez már egy elgondolkodható jel volt, hogy ezzel a kérdéssel érdemes foglalkozni. Közben nemzetközi téren is egyre inkább előtérbe került ez a kérdés, hogy változik a klíma, és annak vannak különféle hatásai. De nagyon jól ismerjük az IPCC jelentéseket, tehát a éghajlatváltozással foglalkozó nemzetközi testületnek a jelentéseit, amiknek a sorozatában, ugye az első, a második és a harmadik jelentésben még nem igazán volt szó arról, hogy a klímaváltozás befolyásolja az emberi egészséget. Közben elindult egy másik folyamat, vagy futott egy másik folyamat párhuzamosan, ez pedig a WHO, ugye a Világegészségügyi Szervezet által mozgatott környezet és egészség folyamat, ami folyamat keretében 5 évenként nemzetközi kongresszusokat tartottak. És a harmadik konferencián Londonban 1999-ben a konferencia deklarációjában, nyilatkozatában egyértelműen megfogalmazták, hogy igenis láthatóak a klímaváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásai, amelyek elsősorban a hőmérséklettel függnek össze, de nyilvánvalóan a klímaváltozás elősegíti más betegségeknek kialakulását a hőmérséklet hatásain kívül, ugye itt elsősorban az állati hordozók, ugye mi szaknyelven vektoroknak hívjuk, által terjesztett betegségek, ezeket nagyon jól ismerjük, majd bizonyára erről még lehet beszélni, a különféle vírusok vagy baktériumok által kiváltott betegségek, amelyek ugye nem közvetlenül terjednek emberről emberre, hanem kell egy közvetítő, és kell egy gazdaszervezet, és kell egy közvetítő, ami a gazdaszervezetről átviszi az emberre ezeket a betegségeket. És hát nyilvánvalóan, hogy az ivóvízzel és az élelmiszerrel kapcsolatos járványok is egyre gyakrabban fordulhatnak elő, de beszélhetnénk még a pollen, tehát az allergén növények terjedéséről, a pollen veszélyekről, ezeket is megtapasztaltuk, ezeket is vizsgáljuk, és megtapasztaltuk. Tehát ez a folyamat, ugye 99 után indult el Magyarországon, akkor volt rá állami támogatás, hogy megkezdjük ezeket a vizsgálatokat, és szép sorban jutottunk különféle eredményekre. Itt már Fanni említette azt, hogy a hőségriasztás három fokozatú rendszerét is kidolgoztuk, hát ez sem magától jött, hanem az intézetünknek sikerült bekapcsolódni egy Európai Unió által támogatott projektbe, és a projekt keretében ez volt a mi feladatunk, hogy ezt a rendszert Budapestre kidolgozzuk először, és aztán terjesztettük ki ezt országos szintre. Hát szerencsére ez nekünk nagyon jól sikerült, hiszen a korábbi tapasztalatok, amit említettem a légszennyezettséggel kapcsolatban, már megvoltak, és kaptunk segítséget, és így meg tudtuk határozni az összefüggést, hogy hogyan hat a hőmérséklet az egészségi végkimenetekre, hogy finoman fogalmazzak, mi konkrétan a halálozást, a napi halálozást vizsgáltuk. És akkor megállapítottuk azt, hogy itt a Kárpát-medencében akkor érezzük magunkat legjobban, és akkor van a legkevesebb hőséggel kapcsolatos problémánk, a megbetegedések, halálozások, hogyha a napi átlag hőmérséklet 18 fok körül van, ez a nyári időszakra, vagy mondhatnám úgy is, hogy a nem fűtési időszakra vonatkozik. Most, hogyha elkezd melegedni a hőmérséklet, akkor ez szépen emelkedik a napi halálozás, és sajnos ez így van, és azt mondjuk, hogy az összefüggés egy U betű, vagy egy J betű alakjához hasonlít, és szépen emelkedik egyenletesen 25 Celsius fokig, itt napi átlag hőmérsékletről van szó, majd e fölött egy törés van, tehát meredekebb lesz, ami 30 fok fölött még meredekebbé válik. És ez lett a hőségriasztásnak az alapja, ezért mondjuk azt, hogy 25 Celsius fok napi helyesen középhőmérsékletnek kell nevezni, tehát ez az a pont, ami fölött már kritikusan megnövekszik a napi halálozás, és ezért kell felkészíteni egyrészt az intézményeket, az egészségügyi intézményeket, szociális ellátó intézményeket, másrészt a lakosságot, hogy ezt a rövid távú hatást valamennyire mérsékelni tudjuk. És hát sajnos azt látjuk, hogy ha meghaladja a hőmérséket, ezt a küszöb, úgy hívjuk, hogy küszöb hőmérséket, ezt a 25 Celsius fokot, akkor 25 és 27 fok között a átlagosan azt lehet mondani, hogy a napi halálozás 15%-kal nő meg, 27 Celsius fok fölött pedig már 30%-kal nő meg, és hát ezt szeretnénk mi csökkenteni, mert azért ez egy komoly kockázat, bár kisebb ez a kockázat, mint amit most a koronavírus járvány alatt tapasztaltunk, de ugye reméljük, hogy a koronavírus nem fog minden évben visszatérni, vagy ha vissza is tér, nem lesz ennyire virulens, nem okoz ennyi problémát, viszont a hőséggel a klímamodellek szerint számolni kell. Végeztünk is ilyen vizsgálatokat, hogy ugye általában van egy rövid távú szenárió, meg egy hosszú távú vizsgálódás, és hogyha semmi nem tudunk megváltoztatni, tehát az körülmények maradnak olyanok, mint most, akkor ugye, amikor mi vizsgálódtunk, akkor 25 még nagyon messze volt, 2025, hát most már itt van a nyakunkon, tehát 2025 és 2050 között a mai többlethalálozáshoz képest 150%-os, tehát másfélszeresére növekszik meg a többlethalálozás, de a század végére, 70 és 2100 között már több mint 6-szorosára növekszik. Az már jelentős többlethalálozást jelent. Ugye a számokat még nem mondtam, ugye az elmúlt 2005 és 14 között, tehát 10 év átlagában évente 780 többlethalálozást tudtunk a hőmérséklet rovására írni. Voltak extrém magas évek, 2015 volt a legmagasabb, akkor több mint 1800-an veszítették életüket, de volt nedvesebb, hidegebb nyarunk, amikor alacsonyabb volt a többlethalálozás. Tehát, hogyha ennek a 6-szorosa fog bekövetkezni, az már egy komoly probléma.
Magát a többlethalálozást hogyan tudják kiszámolni, vagy mit jelent pontosan ez a kifejezés?
Ez azt jelenti, hogy Mi azt vizsgáljuk első nekifutásban, hogy a napi összes halálozás, összes halálok miatti halálozás hogyan változik meg. Itt csináltunk olyan elemzéseket is, amikor megnéztük, hogy bizonyos halálokok miatt, például a szívérendszeri betegségek, vagy légzőszervű, vagy daganatos betegségek miatti halálozás hogyan változik. Ott természetesen ott is ki lehet mutatni ezeket a növekedéseket. De, hogyha csak az összes halálozást nézzük, akkor szintén sajnos kimutatható ez a növekedés.
Kik azok, akik leginkább ki vannak téve ezeknek a kockázatoknak?
Tehát egyrészt az életkor jelent kockázatot. Egyrészt a legfiatalabbak, tehát a csecsemők, kisgyermekek, másrészt a legidősebbek. Mi ugye nagyon jól tudjuk most már, hogy a 65 év fölöttiek vannak leginkább kitéve mindenféle környezeti vagy fertőzési kockázat miatti egészség problémáknak. Ez az egyik. A másik, ugye, aki szív- és érrendszeri betegségben szenved. Hát a magyar lakosság nagy része ugye, az életkor növekedésével egyre többen, egyre nagyobb arányban szenvedünk magas vérnyomás betegségtől. Tehát ők szintén, ugye, ha az érrendszer messzesedik, a vérnyomás emelkedik, ugye a hőmérséklet hatására tágulnak az erek, leesik a vérnyomás, vagy netán agyvérzés következik be, tehát megpattannak az erek, ez egy óriási kockázat. Ez nyilvánvaló mindenki számára. De amit én mostanában nagyon sokszor elmondok, hogy sajnos ugye a cukorbetegség, a diabétesz népbetegségé vált Magyarországon és meg a világ többi részén is. Ugye ennek egyik kockázati tényezője az, hogy nagyon sok a túlsúlyos és elhízott. Sajnos Magyarország az Európai Unióban megnyerte az első helyet, ugye eddig Málta volt az az ország, ahol a legnagyobb arányban fordult elő túlsúly és elhízottság. Magyarország átvette a vezető szerepet. Tehát ezen el kell gondolkodni, hiszen COVID halálozásnál is mindig ott volt, hogy többnyire azok embertársaink haltak meg, akik szívérrendszeri betegségben, magas vérnyomásban, cukorbetegségben szenvedtek. Tehát ez általános kockázatot jelent, és ugye ezt tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy miért, mi az oka annak, hogy a cukorbetegek és az elhízottak nehezen tűrik a hőmérséklet növekedést. Hogy ezt teljesen közérthetővé tegyem, az egyik legjobban megérthető magyarázat az, hogy aki túlsúlyban szenved, ugye annak a testtömegéhez képest a testfelülete sokkal kisebb. Tehát a relatív felület, ahol le tudja adni a hőt, a szervezete, az kicsi. Ezért túlmelegszik a szervezete, és innen jönnek aztán a különféle problémák, ugye a kiszáradás, a veseelégtelenség, a szívelégtelenség, a vérnyomás problémák, és ezért kerülnek súlyos állapotba, vagy életveszélyes állapotba. Aztán nyilvánvalóan azok is kockázatnak vannak kitéve, akik nem tudnak magukról gondoskodni, hát akár a mentális betegekre gondolok, akár a mozgásszervi betegekre, vagy egyáltalán az idősekre. És légzőszervi betegségek is lehetnek ilyen kockázatosak, és a vesebetegségek is, aki a vesebetegségben szenved. És ugye végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a várandós édesanyákat. A maga várandóság, ugye nem véletlenül mondja a magyar nyelv, hogy ez egy más állapot. Tehát az egészség, de más állapot. Ugye az édesanyja hordozza a magzatot, mások a hormonális viszonyok, más a hőháztartás, tehát ők fokozottan ki vannak téve a hőmérséklet veszélyének. Az anyai szervezet, a magzati viszont annak van kitéve, hogy esetleg elindul a szülés. Korábban, illetve van két kockázatos periódus, ugye a 22.-28. hét között. Ez egy nagyon veszélyes idő, mert hogyha ekkor megindul a szülés, a koraszülött lesz a baba, ez a koraszülöttség rendkívül sok kockázattal jár, ezt ki kell védeni. A másik kockázati időszak az a 37. hét utáni, tehát már a terminus vége előtti időszak, ami kisebb kockázatot jelent, itt csak jön egy hőhullám, vagy akár egy hideg hullám, és akkor beindul a szülés néhány héttel, vagy néhány nappal előbb, hát ezt nyilvánvalóan nem tekintjük a súlyos állapotnak, de a koraszülés az egy nagy kockázat. Tehát ezek azok a tényezők, ami miatt szükséges felkészülni, akár intézményi szinten, akár egyéni szinten, hogy hogyan tudjuk ezeket a kockázatokat mérsékelni.
Mit tehetünk egyéni szinten?
Az elmondottakból az kiderül, hogy elsősorban a hőmérséklet hatását kell kivédenünk, és ugye tudni kell, hogy az emberi szervezetnek megvan a hőegyensúlya. Van egy optimális testhőmérséklet, ugye az a bőrfelületen az 36,5 fok, az úgynevezett maghőmérséklet, amit a belső szervekben mérünk, az 37 fok, és ezt a szervezet próbálja egyensúlyban tartani, megtartani. Ugye az emberi szervezet is egy tereptárgyként fogható föl, hogyha kívülről jön a meleg, akkor mi is melegszünk. Ez egy természetes folyamat, hogy a sugárzó hő, az egyéb hőmérséklet hatására melegszünk, és ezt próbálja a szervezetünk hűteni. Ennek a látható jele? Izzadunk, ugye kipirulunk, folyadékot veszítünk, és így próbálja a szervezet megtartani az egyensúlyt. Na most ugye vannak tényezők, amik csökkenthetik az izzadást, vagy növelik a test hőmérsékletet, úgyhogy ha sokat dolgozunk, intenzíven dolgozunk, sportolunk, vagy bármilyen tevékenységet végzünk, akkor még saját magunk is termelünk hőt. Tehát ezt a szervezetnek le kell adni. Egy darabig bírja a szervezetünk, aztán túllépi ezt az egyensúlyi helyzetet, és akkor jönnek a problémák, akkor jön a hősok, jön a hőguta, és hogyha 40 fok fölé, 41 fok fölé emelkedik a hőmérsékletünk, ez hangsúlyozom, ez nem láz, ez a belső hőmérséklet, akkor ez óriási súlyos következményekkel jár, hiszen az agyszövet károsodik. Úgy kell elgondolni, hogy melegítjük, forraljuk a tojást, vagy főzzük a tojást, a fehérje az kicsapódik. Hát ez hasonló folyamat játszódik le az agyban, ami egy rendkívül súlyos állapot, és életveszélyes, vagy hát ha valaki túléli, akkor is lehetnek maradandó idegrendszeri károsodásai. Tehát ezt kell, ezért magyarázzuk, vagy mondjuk, hogy folyadékot kell pótolni, inni kell, alkoholmentes italokat, cukormentes italokat, és hűteni kell magunkat mechanikusan, tehát zuhanyzás ilyenkor nagyon jó, idegborogatás, és a belső térnek a hűtése. Hát ezek azok a problémák, vagy lehetőségek, amikkel tudjuk csökkenteni a kockázatokat. Mit tehet ugye a kormányzat, a társadalom ezügyben? Ugye. Egyrészt ugye a rövid távú hatások csökkentésére van a riasztás, illetve a kórházaknak, az egészségügyi ellátó rendszereknek fel kell készülni. Ismerni kell ezeket az egészségi hatásokat, kockázatokat, és ismerni kell a lehetőségeket, hogy hogyan csökkentsük a kockázatot, tehát a kórházakat úgy kell építeni, felújítani, hogy lehessen hűteni megfelelően az épületeket.
Van esetleg bármilyen jó gyakorlat, hogy kifejezetten a legszegényebbeknek próbálnak segíteni az egészségügyi alkalmazkodásban itt Magyarországon?
Hát erre közvetett példát tudok felhozni. Én egy belügyminisztérium által irányított Life Plus projektben is részt vettem az egészségügy részéről tanácsadóként, és ott ezt a programot kimondottan 5000 lakosnál kisebb települések számára próbáltuk továbbítani. Ugye elsősorban ugye a vízgazdálkodás volt a fő szempont, hogy hogyan lehet a vizet megtartani, de próbálkoztunk azzal, hogy felkészítsük a kis településeket az egészségi hatásoknak a csökkentésével, illetve az alkalmazkodása is. Ott voltak nagyon jó példák, hogy gyakorlatilag egyrészt be kell vonni a házi orvosokat, ugye az a mi feladatunk, hogy oktassuk őket. Itt kicsit tudatosítani kell, hogy mire kell rákérdezni, és milyen tünetekre, és tulajdonképpen az lenne a jó, hogyha azt lehetne elérni, hogy az orvosok, vagy a nővérek, vagy egy körzetben a segítő személyzet aktívan keresse fel azokat az idős, vagy korábban elmondott kockázati csoportokat, vagy ottban tartozó embereket, akik feltételezhetően rosszabbul hatnak a hőhullámok, vagy más problémák, és akkor proaktív módon, tehát menjen oda, kérdezze meg, segít, hogy van-e panasza, hogy van a vérnyomása, érez-e valamilyen tünetet, és hívja fel a figyelmet, hogy mire kell felkészülni. Itt tulajdonképpen az egészségfejlesztési irodáknak is nagy szerepe van, hogy ők oktassák a lakosságot, akkor esetleg betegcsoportokat, az aktív, a civil társadalom, a beteg szerveződéseket oktassuk ezekre a kockázatokra és a megvalósítás lehetőségeire. Az önkormányzat az aktív szociális ellátásban, tehát az ebéd kihordás, a recept kiváltás, a kisebb-nagyobb igényeknek, tehát hogy melegbe segítenek elintézni ügyeket, hogy ne kelljen elmenni az időseknek a melegbe ügyet intézni. Tehát ilyen, erre voltak nagyon jó példák ebben a Life Plus projektben, hogy a polgármester listát vezet, az a számon tartja, hogy kik azok a családok vagy idősek, akiket segíteni kell, és akkor ugye a gondozó hálózat, gondozók kimennek hozzájuk, és aktívan részt vesznek. Vagy nagyon jó kezdeményezés ez az aktív segélyhívó rendszer, ugye, ami egy szerverre bekapcsolódik, és hogyha van probléma, akkor azonnal tudják értesíteni a segítségre vágyók az illető szerveket, hogy akár a mentőt, vagy házi orvost, vagy stb. Elvileg a telemedicina is jó lenne, csak itt ugye megint szembesülünk azzal a problémával, hogy az idősek nem tudják még ezeket az eszközöket készségi fokon használni, tehát már egy okostelefon használata is esetleg gondot jelent. Tehát ez, a magyar társadalomban még ezt fejleszteni kell. Én úgy látom, hogy bizonyára vannak társadalmak, ahol már előbbre vagyunk, de nálunk is lépésenként ebben segítséget kell nyújtani. Tehát itt, hogy a kis település szinten, illetve a kimondottan a veszélyeztetett csoportok esetében a gondozók, a település szintű gondozói hálózatnak óriási szerepe van, és ez egy óriási kihívás, vagy azt kell mondani, hogy nagyon szép küldetés lenne, hogy így segítsünk másokon, és próbáljuk az életet könnyebbé tenni. Hát ez itt még azt hiszem, hogy óriási lehetőségek vannak, amit ki kell használni. Tehát ezt nagyon sokan mondják, hogy azok az emberek tudják túlélni ezeket a krízishelyzeteket, akiknek a modern szóval jók a szociális kapcsolataik, van szociális háló, tudnak egymásról, és tudnak egymáson segíteni. Hát ugye Mária Rádióban vagyunk, ugye itt katolikus közösségeknek az ilyen szerepére óriási szükség van, és ez lehetőség van, hogy ugye régen a falusi társadalmakban az emberek számon tartották a szomszédokat, tudtak egymásról, odafigyeltek egymásra, és önzetlenül segítette mindenki a szomszédját. Tehát ezt ilyen esetben ennek óriási jelentősége van, hogy akár az akut helyzetekben segítsünk másokon, akár a környezet kialakításában segítsünk. Ugye visszatérve arra is, hogy milyen rossz a magyar lakosság egészségállapota, mennyi sok probléma van, hogy ezt a megelőzés fontosságát, az egészséges életmód tudatosítását segítsük elő, hiszen nagyon sok probléma abból adódik, hogy már csak akkor megyünk az orvoshoz, amikor már nagyon betegek vagyunk. Holott ugye a betegségeket még ideje korán megelőzni sokkal egyszerűbb lenne, mint kezelni. És ez, ugye én ugye egész életemben elsősorban a megelőzés terén dolgoztam. Szülői háttér, ugye gyermekorvosok voltak a szüleim, tehát volt kapcsolatom a gyakorló orvossághoz is, de amiben ugye egy gyermekorvos esetében nagyon sok pozitív, tehát sikertörténet van, de én úgy látom, hogy azzal, hogyha megelőzzük a bajokat, azzal még nagyobb segítséggel tudunk lenni a társadalom számára. És hát ezt az üzenetet kellene továbbítanunk, hogy éljünk egészségesen, és azokat a bölcs tanácsokat, amit elmondanak mindenféle szinten, azokat ne csak megnézzük, hanem meg is tartsuk, és be is vezessük az életünkbe. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, az az utolsó lépés, ugye az egészség megőrzésben az, hogy tudjak arról, hogy milyen kockázatok vannak körülöttem, megértsem, hogy mit lehet tenni ennek érdekében, és az utolsó legnehezebb lépés, hogy az életemben ezt végre is hajtsam. Tehát ez a legfontosabb lépés.
Én úgy érzem, hogy még nagyon sokat tudnánk beszélgetni erről a témáról, és tényleg elképesztően nagy mennyiségű ez a tudás, meg ezek a jó gyakorlatok nagyon-nagyon hasznosak, és remélem, hogy a hallgatók is el tudnak tenni ezekből maguknak néhányat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
És köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet, hogyha szeretnék meghallgatni a teljes beszélgetést, akkor látogassanak el a www.greenpolicycenter.com oldalra, ahol hamarosan elérhetővé tesszük az egész közel egy órás felvételt. Viszont hallásra is találkozunk a következő adásban. Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról.